Pécsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs. A találkozóval kapcsolatban több hírportál is kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta háromszor, összesen 14-szer találkoztak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy készen áll az Egyesült Államok által támogatott keretterv alapján előre haladni a háború befejezésében, a vitatott kérdésekről pedig Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetni, írta meg a Reuters hírügynökség. Az ukrán államfő hangsúlyozta, az európai szövetségeseknek is részt kell venniük a tárgyalásokon. A hajlandó koalíciója előtt tartott beszédében Zelenszky arra szólította fel az európai vezetőket, hogy dolgozzanak ki egy keretet egy biztonsági erő Ukrajnába telepítésére, illetve támogassák őket addig, amíg Oroszország nem mutat hajlandóságot a mintegy 4 éve tartó háború befejezésére. Szerbia példája mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani 2 kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, még mielőtt útnak indult volna Szerbiába. Szijjártó Péter jelezte, mi magyarok természetesen segítünk a déli szomszédunknak, ennek részleteit tisztázzák ma Belgrádban. Az ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandar Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító 4 napon belül teljesen leállhat, az újraindítás pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a tárcavezető Belgrádban. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, hogy a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett. Itt az idő az ukrajnai háború lezárására, és ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa háborúpárti politikusai ne áshassák alá a béketervet. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége párt elnökét, Anna Trisic Babic asszonyt, a boszniai szerb köztársaság ügyvezető elnökét, és Sinisa Karam megválasztott elnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Milorad Dodik előadást tart a Matthias Corvinus kollégiumban. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak holnap a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszére is a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13, 2027-re 14%-os minimálbér emelésről állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3 helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint közé nőhetne, ha a munkadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból, mondta el a környezetügyért felelős klímaadaptáció szolgáltatóra vehető igénybe 100 millió forint beruházási értéktől. A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezetnek utaltak el, összesen 21 milliárd 800 millió forintot, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Mint hozzátették, közel azonos forrás mennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. Már a holnapi kormányinfón tájékoztatást ígér a főváros finanszírozásával kapcsolatos kormánydöntésekről a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a főpolgármester levelével beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nem csak csőd közeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is. Karácsony Gergely a Budapestnek megígért pénzek kifizetését és az inkasszálás befejezését kért a miniszterelnöknek címzett levélben. Végül az időjárásról. Holnap napos és erősebben felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek, csapadék nem várható, a szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd nulla, napközben aztán 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Minden szentek napján, 85 éves korában elhunyt Cseh Tamás nővére, Cseh Sára doktornő, aki nekem fogadott nővérem, néha pót édesanyám volt. 2017-ben kérdeztem gyermekkori élményeiről, amelyek a szörnyű világháborús éveket idézik. Múlt héten szólt a tordasi mintafaluról, amelynek édesapja volt a vezetője, és aki hamarosan hadifogságba esett. Majd a front közelettével a család nyugati irányba történő meneküléséről. A tordastól Pannonhalmáig megtett útról 4 éves kori emlékeit eleveníti fel beszélgető társam az archív felvételen.
A front az kétszer átment felettünk. Az egyik kert végébe az ágyú, és akkor a fejünk fölött lőttek át a másik hadállásra. Úgyhogy volt úgy, hogy úgy tudtuk meg, hogy most a németek hátrébb szorultak, és az oroszok előre, hogy egyszer csak bejött egy orosz katona. És nem békésen körülnézett.
Ez ott tápon?
Ez nem tápon volt, még közben volt a
menekülés. Közben. Tehát ez napokig tartott ez a menekülés végül is?
Ez hosszú ideig tartott. Hosszú ideig. Tehát elindultunk, nem tudom, de egy hónap kellett, vagy majdnem annyi, nem tudom.
Amíg Palonhalmára eljutottatok?
Igen, de a hó még akkor nem esett le, azt tudom.
Leült a katona a fotelba.
És mindenki ott volt halálosan megrémülve. Szurok fekete volt. Lőpor, meg minden, az az olajos fekete lőpor, hát az arca, a keze, a ruházata, minden olyan volt. És akkor hát meglátott minket gyerekeket, hát oda akart minket édesgetni. Hát annak is lehet, hogy volt otthon gyereke, vagy hát családja biztos, hogy volt. Elővett egy ilyen barna stanicnit a zsebéből, és egy kocka cukrot. És akkor kitette, hát mi, mint a megbűvölt kígyó, ugye? Közeledtünk egy óvatosan hozzá egyenként, és akkor elvettük a cukrot. Anyuka meg hát nem mert határozottan fellépni, jaj, nehogy megegyétek, mert hogy annyira fekete volt a keze. Kiürült az acskó, és akkor emlékszem, hogy engem például így a térdére ráültetett.
Mm-hmm. Na hát akkor végül is ez egy meglepően jól sikerült a találkozó igen. volt.
Ő meg szerintem örült neki, hogy egy családot talál, és...
Igen. Jól lehet csonka családot, mert édesapád ekkor már hadifogságban van.
Akkor már régen ott volt, csak még akkor mi nem tudtuk. Na szóval aztán megint csak lövöldözések, az ablak betörött a légnyomástól, meg mit tudom én, így a fejünk fölött, és akkor megint németek jelentek meg. Na akkor azokkal megint odébb álltunk. Akkor...
Németek is kedvesek voltak egyébként? Vagy adtak Hitler szalonnát? Vagy valami gesztust
semmi
tettek felétek?
Nem, nincs róluk. Uh-huh. Csak
az orosz katonáról több emléked van.
Az akart kommunikálni, és ő gyalog volt. Igen. Ezek meg, ugye anyuka oda ment, és akkor ott a parancsnoknál kérdezősködött, és akkor, hát ha ment autó, akkor arra valahogy fölszuszakoltak minket, mert hát nem csak mi voltunk, hanem még a csomagok és a zsákok, egy csomó zsák volt. Gyapjút vittünk, két zsák lisztet vittünk, meg nem is tudom, erre a két dologra emlékszem, meg ami mozi, zsírt, ilyesmiket, hát ami alapvetően, tehát a túléléshez mindenképpen kellett. Akkor volt egy hely, ahol egy gyárkéménynek a kürtőjébe bújtunk el. Vak sötét volt, valaki ment elől, aki állítólag ismerte a terepet, hogy itt mindjárt egy olyan nagy szakadék lesz, és ha aki abba beleesik, az nem jön ki többet élve. Tehát gondolom, hogy ott a végén volt valami, és ott lapultunk hosszú ideig, amíg átment rajtunk a front. És akkor volt egy, ami igazán emlékezetes volt, közel Pannonhalmához, illetve Tápóhoz, egy sík mező, végig lakatlan. Tehát úgy, ameddig egy gyereknek a horizontja föl tudja fogni, hideg volt, jéghideg, talán már fagyott is, de hó az nem volt, és ott jó messze egy kerítés, és időnként ott abból az irányból lehetett látni az ágyú torkolat tüzét, és így fölöttünk jöttek, mentek a lövedékek. A másik oldalra ott valami fásabb rész volt, nem lehetett látni, meg hát ahova mi behúzottunk, az tulajdonképp egy kinti WC volt, ami azt jelenti, hogy egy ilyen tégla, cement, vagy mit tudom én, tehát egy épített kinti árnyékszék. És ott volt ugye a deszkája, annak nem volt meg a teteje, tehát oda mindig valami felnőtt ült, hogy gyerek nehogy beleessen, mert nem volt mivel lefedni. És ott álltunk, ugye én, anyuka, mamaka, Böske, és még apunak az öccse, aki, hát őt is bevonultatták, de ő valahogy meglógott. és ugye haza nem is nagyon lehetett neki mennie, mert ott keresik elsőre.
Katonaszökevény.
És valahogy megkeresett minket. Ja, és még egy férfi volt ott, aki a menekülés során hozzánk csapódott. Tehát mi ketten, anyuka, mamaka, Böske, akkor Zoli, és az a férfi. Illetve az családostól csapódott oda mi közénk, de azt hiszem, hogy a családját már valahol letette akkor. Két gyerekkel voltunk ott, ők is ott voltak két gyerekkel, a két szülő, két gyerek, amikor az orosz katona bejött. És akkor hát minimum heten voltunk ott, de még az is lehet, hogy az ő gyereke is ott volt, csak nem emlékszem rá. És akkor hát mondjuk le tudtak ülni ketten arra a deszkára.
Tehát bezsúfolódhatok egy budiba tulajdonképpen?
Egy kis budiba, amiknek nem volt teteje. Ha fölnéztünk, a csillagos eget lehetett látni, szikráztak a csillagok. És akkor Zoli, a nagybátyám, meg az a másik férfi, ők valahol találtak egy gerendát, és azt fölvették, és megpróbálták, de ahhoz meg túl magas volt, az nagyon magas volt, én nem is tudom, hogy nem szokás olyan magasakat építeni, hogy nyújtózkodtak, és valahogy nagy nehezen fölrakták, így átlósan a tetejére, de hát attól még nem lett tető, de mégis az az érzésük volt, hogy ők tettek valamit azért, hogy...
Döbbenetes egy 4 éves kislánynak az emlékei, amit most hallgatunk. Rettegtél, végül is hogy élted meg ezeket a hát szörnyű hallani is, ami történik, de megszokja az ember ezt a lövöldözést, torkolattüzet, zajt, bizonytalanságot? Tehát gyerekfejjel ez egy kalandos valami volt, vagy egy szörnyű volt? Már így akkor hogy élted meg?
Én azt hiszem, hogy én belőle minden érzés kihunyt akkor. Ez volt a legnehezebb része. És az volt, hogy ugye nem láttunk más, csak felnőtteket ott állva előttünk ennyire, meg a csillagos eget. És akkor elkezdtem énekelni az ó, gyönyörű szép titokzatos éj.
Nincs tető a fejetek fölött. Gerendával a két férfi próbál tetőt teremteni, de hát nem nagyon sikerül, és te énekled az ó, gyönyörű szép igen. titokzatos éjt.
És azt végig énekeltem elejétől végéig, és attól ugye felnőttek, megkönnyebbültek. És amikor onnan kikerültünk, tehát eldőlt valamerre a front, hogy merre mentek, az is lehet, hogy átmentek rajtunk, erre nem emlékszem, de akkor kikerültünk, ilyen jeges hajnal volt, nagyon hideg volt, és hát persze kesztyű sem volt semmi, és ott volt egy kút, aminek szintén nem volt teteje, hát gondolom, hogy azt is eltüzelhette már valaki azelőtt, és annak a szélére hagytak ülni, hogy fogott anyuka, meg engem mamaka, én voltam a mamaka gyereke, Tamás meg anyukájé. Ők különben is olyan szoros kapcsolatban voltak.
Igen, tehát a mamaka a nagymamád, anyai igen, nagymamád.
Igen, én az övé voltam, a Tamáska meg anyukájé, és hát szorosan fogtak, a cipőt nem tudták levenni, és arra olyan világosan emlékszem, hogy anyuka mondta, hogy soha nem hitte volna, hogy ilyen megtörténik, hogy egy hétig nem tudja levetni a gyerekeknek a cipőjét. Akkor már egész közel onnan, már rövidesen Pannonhalmára kerültünk, és akkor valahogy szekéren valaki elénk jött. Ott volt katolikus pap, anyukáinknak egy rokona, Tápon, a Lulu bácsi, Luluka.
Ő bencés volt szerinted, vagy nem? Nem tudod?
Nem tudom. Katolikus pap volt. Tehát rokonok is voltak, meg a nővére nagyon jó barátnője volt a Böskének. Életük végéig leveleztek, és a Lulukával is tartották a kapcsolatot, és akkor hát úgy hívtuk, hogy Luluka.
Azért gondolom, hogy bencés lehetett, mert van egy kis pannonhalmi kvázi egyházmegye, és azt hiszem Táp is oda tartozik, tehát ott bencés kellett legyen, igen, a plébános.
Igen, mikor a főapát úrral találkoztunk, akkor ő is mondta, hogy ő jó ismerte. Uh-huh. És ő, a Luluka ott lakott az édesanyjával, meg a nővérével, és két árván maradt rokon gyereket neveltek, akinek hát még a szüleit, még mamaka is jól ismerte, meg anyuka is. Van egy hely az országban, ahol azt hívom a Kohónak, ahol mindenki megfordult, és mindenki megjárta azt a helyet. Tehát ott laktak ezek az árva gyerekek is.
Tehát végül is oda igyekezett anyukád Tápra, mert tudta, hogy ott, igen, valami kis, igen, biztonságra, igen, számíthat, meg segítségre, igen, mert rokon
meg
van.
Hát eleve ugye nem lett volna praktikus áttörni a kordont, és akkor szembe menetelni a vörös hadsereggel. Hát ugye ott megérkeztünk, hát az egy csodálatos volt, az a jó érzés, hogy ott ágyban aludtunk. Paprikás csirkét főzött a Póla néni.
Tehát volt tápon táplálék.
Táplálék volt, igen. És nyugalom volt, és játszhattunk. Hát Tamás ott kicsi, még Totyi volt, de ott már járkált, aztán kergette a macskát, csirkéket, mindent, ami mozgott, és hát ugye nagyon eleven volt, és végre mozoghatott valahol. De hát nem lehetett azért a Baromfi udvarba csak úgy beereszteni, úgyhogy mikor a Luluka ment körös körbe az udvaron, járkált a kezébe a breviárium, és azt olvasta, és a keze így lelógott, és akkor Tamás odament, és megfogta a kezét, és ő is ugyanolyan komoly képpel rótta a köröket. És
mint az imádkozó pap.
Igen, és így órákig nyugalom volt. Kipihenték magukat a Baromfiak, és minden. Uh-huh. Úgyhogy...
És akkor végül is Pannonhalmára miért mentetek föl?
Hát azért, mert ott tudtak menedéket adni. Uh-huh. Akkor került akkoriban a Vöröskereszt oltalom, uh-huh, alá. És milyen érdekes, a Nász uram, vagy Nász asszonyom, valamelyiknek a rokona volt az, aki ezt intézte Svájcba, hogy a Vöröskereszt oltalma alá kerüljön.
Igen, igen.
Pannonhalma. Uh-huh. Igen. És akkor vittek minket szekérrel Pannonhalmára.
Tápról.
Igen, fejembe egyértelmű, de bocsáss meg. De elvittek Pannonhalmára, és ugye hát az egy országút, ami visz, és onnan megy egy felfele a dombra, az apátsághoz, egy szekérút, és akkor a gyerek, aki a kocsis mellett üt, ott az akna, ott, most arra ne menjünk, jaj, mindjárt robban, meg mit tudom én, tehát fantáziált, hát egy pont abban a korban lévő 8-10 éves körüli gyerek volt. És hát engem nem érintett. Szóval én leszoktam az érzésekről akkor az alatt, a menekülés alatt, azt hiszem, mert semmi érzelem nem jutott eszembe.
Tehát végül is tartós lelki sebeket szenvedhetett el egy gyerek egész életre szólóan is, talán nem egy ilyen trauma következtében.
Lehetséges. Minden esetben nem. Én azt hiszem, hogy nekem itt becsukódott valami ajtó vagy ablak, hogy ne érintsen.
A pannonhalmi föntlétről, amit megemlítenél?
Hát azt említeném meg, hogy ott mi tulajdonképpen egy tornateremben voltunk elszállásolva. És mint utólag megtudtam, ez az olasz gimnáziumnak a tornaterme volt. És úgy volt, hogy egy ugrószőnyeg, egy hordó. Egy ugrószőnyeg, egy hordó. És ez így volt, mint a saktábla. Tehát minden fele. És egy ugrószőnyegre egy családot tettek.
És a hordó az mosakodásra volt, vagy pedig...
Szerintem az boros hordó lehetett, úgy tippelek így igen, utólag.
Vagy asztalként szolgált egy hordó, amire lehetett pakolni.
Az is lehet, de azt tudom, hogy a mellettünk lévő hordón, az utána lévő ugrószőnyegen lakó anyuka ott pelenkázta a kisbabáját.
Tehát pelenkázásra is alkalmas hordó volt.
Abszolút jól bevált, és hát ott nem volt szabad elhagyni ezt az ugrószőnyeget, mert rengetegen voltunk, az hatalmas, és iszonyú sűrűn voltunk. Hát gondolj bele, egy család, egy ugrósz, hát egy ugrószőnyeg nem olyan nagy.
Hát persze.
Nem tudom, mekkora már így rá gondolok, de...
Hát ez lehet, mint egy gyerek szobányi, tehát egy 8-10 négyzetméternél nem lehet több.
Nincs az annyi. Mondjuk 4 vagy 5. Legfeljebb 6, de hát azon rajta, ott üldögéltünk, ott feküdtünk, és azon el kellett férni. És enni kaptunk, meg akinek volt, az ott főzhetett is, de már mi oda nem mehettünk ki. A gyerekeket a vécére se vitték ki, hanem hoztak...
Igen, bilisztették őket.
Igen. Igen, hoztak éjjelit, és mi nem mozdulhattunk el, mert hát ott a kavarodásban, hogy hát olyan pánik tört volna ki, ha eltűnik egy gyerek, hogy na.
Igen.
Csak azt tud, arra emlékszem, hogy az a folyosó, ahol ezt megközelítettük, ott jobbra is voltak ajtók, meg balra is. És úgy tűnt, hogy talán ami balra volt, ott lehettek konyhák. Minden nap, amikor nem volt légiriadó, akkor ki lehetett menni ennek a teraszára. Ez ugyanolyan széles volt, tehát hatalmas nagy, mindenki kifér, de szorosan, mint a heringek egymás mellett. És akkor, hát ugye, akkor nem volt repülő, nem volt... Csak jó levegő volt, lehetett levegőzni, kiszellőzött a helyiség is, és hát az ember, meg hát a gyerek pláne mindenhol talál valamit.
Meddig tartott ez a pannonhalmi?
Ez tavaszig.
Tavaszig, tehát 45 tavaszán visszatértek valahogy Tordasra?
Nem mindjárt, mert előbb Tápra mentünk. És még azt akarom mondani, hogy ott is sok felnőtt volt, ki sem mert jönni az ajtón, csak ott benkuporgott, vagy az ajtó közelébe volt, és hát ő hallja már, hogy búgnak a repülők, meg mit tudom én. Tehát meg ott is ment a pletykálkodás, mit tudom én, úgyhogy nagy élet folytott, mert addig szabadok voltunk. Nekünk nem volt szabad elmozdulni, a család kötelékéből, tehát csak aki közvetlenül mellettünk át, azzal lehetett beszélgetni, nagy, hatalmas, messze tájat lehetett látni. És ott volt valami. Hát lehet, hogy az volt a karácsony, de én azt hittem, hogy vagy a Mikulás, vagy a Nyuszi, mert fejenként kaptunk egy szem kocka cukrot, akkor még az alapos fajta kocka cukor volt, és egy sós tanglit, de csak a gyerekek. Egy pici kis sós tanglit, mint a kis ujjam.
Ez Pannonhalmán.
Pannonhalmán. Igen. Apácák osztották szét, azt tudom. És lehet, hogy ez volt a karácsony.
Fantasztikus, hogy milyen mély emlékeid vannak, hogyha kronológiailag nyilván nehéz mindent pontosan elhelyezni, mert egy 4 éves gyerek...
Azért csak úgy tudom elhelyezni, hogyha sorjába mondom.
Igen.
A sorjába, tehát nem úgy, hogy most itt vagyunk, most igen, ott igen. vagyunk, azért tértem mindig vissza igen. a vezérfonalhoz, és amikor bementünk, akkor még megvolt az erdő, vagyis hát később anyukáik elástak egy fa alá valamilyen nyakláncot, amit aztán tavasszal nem győztünk keresni, hogy melyik fa alatt, mert...
Na, tehát hogy az oroszok el ne vigyék, vagy valaki el ne szedje tőlük, tehát az aranyat elásták, igen, ami volt.
Igen. Hát egy-egy nyakláncot, igen. Hát ennyi volt az egész, meg azt hiszem a jegygyűrűket.
Igen. És megtalálták?
És akkor, hát azt a kétségbe esett keresést, mert közben ugye leesett a hó, lehullottak a levelek, a fák teljesen másképp néztek ki, és akkor utána hát mi valahogy Tápra, gondolom, szintén ahogy kocsival elmentünk. És akkor már anyák napja követ, tehát iskola évzáró, anyák napja.
Ez már Tápon volt.
Tápon, igen, igen.
És vége lett a háborúnak.
És hát igen, valószínű, hogy vége lett, és akkor... Hát Böske, ugye ő vérbeli pedagógus volt az iskolai ünnepség után, ami kezdődött a templomba, ott a Luluka beszélt az évzárón, aztán az iskolába, aztán kinn a szabadba, ott már mi kört játszottunk kislányok, énekeltük, hogy mit tudom én, körben áll egy kislányka, meg az ispilángi rózsa, erre emlékszem, erre a kettőre, és akkor a Böske ezeket a játékokat úgy vezényed, úgy irányította, nagyon jó pedagógus volt.
Böske édesanyádnak a húga.
Igen, egészen kiváló pedagógus volt. Hát ott nagyon jó éreztük magunkat, és aztán rövidesen jöttünk hazafele valamilyen autóval, csak arra emlékszem, hogy annyi autót láttunk hóba, felszántott földön, és hát akkor itt is egy autó, ott is egy autó, úgy félig elsüllyedve, és akkor ezeknek mind másik irányba állt az eleje. És akkor hát ott felnőttek tárgyalták, hát nem volt benzinjük a
németeknek. Igen, németeknek elfogyott.
Azért vesztették el a háborút. Igen. Tulajdonképpen. Hál' Istennek elfogyott nekik. És aztán mikor hazaértünk, akkor nem tudtunk haza menni, mert egy jó nagy ilyen, jó méteres átmérőjű luk volt a házfalán.
Tordason.
Igen, Tordason. És a kertbe meg bombatölcsérek, 4 vagy 5. Tehát ott komoly harcok dúlhattak.
Hát ez az a rész az országnak, Fehérvár és Velencei tó között, vagy Budapest között, ahol a front 5-6-szor gazdát cserélt, tehát a legnagyobb pusztítás a civil lakosságban, meg az épületekben ott történt valószínű.
Ha nem is a legnagyobb, de volt. Tehát mi nem tudtunk oda fölmenni, és akkor a telepen a legalsó lakást kaptuk mi meg, aminek már az egyik részében nem volt padló, mert azt már gondolom valakik föltüzelték. A másik, a kicsi részben ott szorongtunk mindnyájan. De várjál, nem először oda mentünk. Nem lehetett oda menni, és akkor először a kastélyba mentünk. És a kastélyba ott egy másik családdal együtt kaptunk egy közös szobát. És ott szalmazsákokon aludtunk.
Fantasztikus, hogy mi teherhárult egy nőre egyedül 2 gyerekkel végig ezt a tortúrát, és édesapádról meg semmit nem tudtatok ekkor talán még?
Annyit tudtunk, hogy apu, mikor ugye Soltnál fogták el őket, és Szegedre vitték, és ott bevagonírozták. Azzal a kis szakasszal, vagy nem tudom, akiket ott kiraktak, abban a pillanatban fogságba estek. És az apu rögtön írt egy pár sort, hogy kedves ismeretlen, ez meg ez vagyok, megvan a levél. Hogy legyen szíves, hogy juttassa el a családjához, és akkor ott 5-6 cím volt a mi címünk, a tordasi. Akkor a keresztapámé, aki Budapesten élt, akkor a csenagymamájéké, aztán a hangyájé, hogy fogságba estek, és hogy rendesek a tovarisok, és hogy hát viszik őket.
És végül is ki révén jutott el hozzátok az üzenet, nem tudni?
Kidobta a cédulát a vonatablakon, és megtalálta egy nő, aki eljuttatta egy kis levél kíséretébe, eljuttatta az üzenetet. Aztán később föl is vették vele valamilyen szinten a kapcsolatot.
Köszönöm figyelmüket! Cseh Tamás családjának 80 évvel ezelőtti kálváriájáról, a művész most Minden Szentek napján 85 éves korában elhunyt nővérével, Csesára doktornővel készült archív beszélgetésben hallhattunk. A felvételt 2017-ben Szerdahelyi Csongor készítette.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a Szentírásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdélyi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Valkó Viola vagyok, 15 éves, az Andrássy iskolából.
Én Király Viktória vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Király Eszter vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Hajdú Bájnt vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Mikor találkoztatok először a Bibliával? Mi az első emléketek ezzel a könyvvel kapcsolatban?
Én pontosan nem emlékszek, de biztos, hogy általános iskolába, ugye, hogy katolikus iskolába is jártunk, így ott biztos, hogy voltak már ilyen gyerekeknek való bibliák, meg még a dédi mamámnak volt, azt hiszem, ilyen képes bibliája, és ő azt nekünk adta. Szóval az megvan azóta is, és akkor. Ez is ilyen kisebb korunkban.
Hát amúgy nekem is ugyanez igazából, hogy én is nekem az első az, amikor a dédi mamámtól kaptuk meg ezt a képes bibliát, és ez egyébként ilyen gyerekeknek való volt, meg ilyen sok kép volt benne, szóval tényleg ilyen a gyerekeknek.
Viola?
Én szerencsére már azaz, hogy nekem apukám nagyon vallásos, ugye, és a nagymamám is, szóval nekem már iskola előtt is lehetőségem adódott megismerni a Bibliát, és nekünk volt otthon nagyon sok gyerekbibliánk is, meg ugye igazi is, tehát azt még nem nézegettem, mert nem volt benne kép, és arra is emlékszem, hogy ilyen vásárokon, meg piacokon is mindig ilyen Bibliával kapcsolatos könyveket kértem, szóval szerencsére én nagyon hamar megismerkedtem ezzel.
Bálint?
Én sem emlékszem sajnos pontosan, de szerintem általános iskolában volt az első találkozásom.
Képzeljétek el, nekem az első ilyen emlékem, engem ugye gyerekkoromban nem neveltek vallásosan, és találtam otthon egy régi kazettát, tudjátok, amit így a magnóba lehetett berakni, és abban volt egy olyan kazettánk, hogy Jézus példabeszédei. És így kérdeztem anyukámat, így már mikor így otthon megtaláltam, hogy de hát ez hogy, mikor ugye ők nem voltak vallásosak akkor, és valahogy valamilyen régiség vásárba találták, és úgy gondolták, hogy ez biztos jó lesz majd a lányunknak a későbbiekben, és hát tényleg hasznos dolog lett így később, bár most már nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán ilyen magnót kapni, amiben ilyen régi kazettákat lehet belerakni, de ez akkor nagyon, nagyon újdonságnak számított. Na, tudtok esetleg bibliafordítást mondani, hogy milyen bibliafordítást olvasunk mi katolikusok? Kettő van. Van egy híres bibliafordítónk. Igen. Szent?
Jeromos.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven, és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Ez nem egy olyan könnyed könyv, amit így elolvasunk, amikor éppen úgy, amikor ilyen könnyed olvasmányra vágyunk, hanem igen, ebben azért kőkemény dolgok vannak benne. Na, mennyi könyv van a Bibliában, meg tudjátok-e mondani, és milyen két részre osztjuk a Bibliát?
Ószövetségre és Újszövetségre.
Igen.
Az Ószövetségben 46, az Újszövetségben pedig 27.
Így van, nagyon jó, szuper. És akkor szeretném itt elmondani nektek, hogy milyen típusú könyveket különböztetünk meg a Bibliában. Ugye az Ószövetség, de hogyha nézzük, akkor nagyon sok történeti könyv van, ami bizonyos történeteket, az ószövetségi nép történetét, a zsidóság történetét meséli el. Ilyenek például Bírák könyve, Mózesnek az első öt könyve, ugye a Tóra, a Krónikák könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, ezek mind-mind történeti könyvek. Aztán vannak tanítói könyvek, mint az Énekek éneke, amit egyébként ilyen kicsit ilyen Isten szerelmes verse az embereknek, de ide soroljuk Jobb könyvét, de a Bölcsesség könyvét is. Vannak a prófétai könyvek, amit
amiket a próféták írtak, Dániel könyve, Joel könyve, Ámosz, Abdiás, Jónás könyve, ők mind-mind próféták voltak, és ugye ezt az új szövetséget, vagy ószövetséget melyik könyv kezdi?
Mivel kezdjük?
Ugye a teremtés könyvével kezdjük, és akkor utána az új szövetségben is szintén vannak történeti könyvek, az evangéliumok, apostolok cselekedetei, tanítói könyvek, ugye itt a sok-sok levél, korintusi levél, ezeknek nagy részét Szent Pál apostol írta, ugye zsidókhoz írt levél, és hát a végét zárja a prófétai könyv, a melyik könyv, már tudja valaki mondani, a Biblia melyik könyvvel zárul, mi az utolsó könyve?
Jelenések könyve.
Igen, így van, ügyes, hogy Eszter, a Jelenések könyve, ezzel zárul a Biblia. Nektek van-e kedvenc könyvetek a Bibliában?
Hát nekem nagyon tetszik Szent Pál apostolnak a történetei. Kitanulán ehhez kapcsolódóan néztünk is filmet, és szerintem ezek nagyon tanulságos könyvek lehetnek. Leírja a keresztény üldözéseket, meg a... Igen. Szóval szerintem ebben nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon hasznos lehet, hogyha elolvassuk, hogy igazából hogy milyen volt a helyzet régen, és hogy milyen a helyzet manapság, és szerintem így azért látszik a változás.
Igen, ugye Pál apostoldal kapcsolatban egyháztörténelem órán néztük a Pál Krisztus apostola című filmet, ami Szent Pál apostolnak a történetét mutatja be, és hát azt is, hogy ő milyen körülmények között írta a leveleit. Viki?
Én nekem most így konkrétan kedvencem nem jut eszembe, viszont arra emlékszek, hogy általános iskolában, amikor még kisebbek voltunk, nagyon szerettem Mózesnek a történeteit, szóval ezt tudnám mondani.
Mózes könyvei, Viola?
Hát nekem is a történeti részek tetszettek, meg tetszenek nagyon, vagy mikor Jézus csodáiról olvasunk, szóval az ilyen fajta részek.
Bálint?
Nekem konkrét kedvenc könyvem nincsen, viszont az én kedvenc történetem az a zsidóságnak a szenvedés, illetve a kimenekülése Egyiptomból. Ugyanis erről van egy nagyon jó rajzfilm, amit én már nagyon fiatal láttam, és azóta is nagyon szép emlékek fűznek ahhoz a történethez.
Melyik rajzfilm? Szerintem
nem azt a Mózes.
Egyiptom hercege.
Azt általános iskolában is megnéztük.
Igen, meg talán ő is, nem?
Igen.
Szerintem pont egy év, amikor a nyílt napok voltak.
Thank you.
felmerül az a kérdés így mindenkiben szerintem, hogy jó, oké, itt van a Biblia, itt van az Ószövetség, itt van az Újszövetség, de mennyire megbízhatóak ezek a könyvek, hogy mi alapján mondhatjuk azt, hogy na az, ami ide le van írva, ez tényleg így történt, ez tényleg igaz, ez a való életben is már történt. Ugye Jézus személyével nem csak hittanórán találkozhattok, hanem történelem órákon is, hiszen ő, mint történelmi személy belekerült a történelem könyvekbe. Miért mondhatjuk rá, hogy megbízható? Körbe fogom nektek itt adni ennek a bizonyítékait, és akkor szeretném kérni, hogy egy-egy részét olvassátok föl ennek.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven is körülbelül 1500 éven keresztül írták. Már elsődleges forrása Isten, mégis több mint 35 különböző szerző vetette papírra a sorait. Különféle irodalmi stílusokban. Az írók között találunk profétát, hadvezért, királyt, pásztort, halászt, vámszedőt, sőt még orvost is. Ezzel együtt a Biblia egy egységes üzenetet ad át. Isten megváltás tervének a fokozatos kinyilatkoztatását. Ez abból is látszik, hogy a könyvben több tízezer alkalommal hivatkoznak egymásra egy átfogó, szerves, egy egységet alkotva.
Igen, tehát van a Bibliának egy belső egysége. Kettes?
A fennmaradt kéziratok. A Bibliából több kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármely más ókori dokumentumból, és az Új Szövetség esetén telt el a legrövidebb idő az eredeti kézirat és a legkorábbi fennmaradt másolat keletkezése között. Tudtad például, hogy Arisztotelész poétikájából csupán 49 másolat maradt fenn, és ezek is az eredetihez képest 1400 évvel később származnak? Julius Caesar gallok elleni háborújáról is csupán 9-10 kézirat tanúskodik, amelyek 1000 évvel későbbiek. Sőt, Tukidides írásaiból is mindössze 8 tekercs maradt ránk, amelyeket az eredeti után 1300 évvel később írtak. Még Homérosz Iliászából is csak 1757 példányunk van. Ezzel szemben az Új Szövetségből több mint 25 ezer kézirat áll rendelkezésünkre. Ráadásul Jézus életét és az apostoli leveleket már az első században lejegyezték, és a jelenlegi kézirataink ennél csupán 250-300 évvel későbbre datálhatók.
Szemtanúk írták le, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanú voltunk isteni felségének. A korintusiakhoz írt levelében Pál is leírja, hogy sokan, akik szemtanúi voltak Jézus feltámadásának, még éltek levelének megírásakor. A nyilvános felolvasásra szánt leveleket ezek az emberek könnyedén megcáfolhatták volna, ha hamisak lettek volna.
Tehát lett volna alkalom megcáfolni a leírtakat, hogyha azok hamisak lennének. Négyes?
A külső források. A Biblia fontos tartalmi egységei külső források is megerősítik. Olyan nem keresztény szerzők, mint Tacitus, Josephus Flavius, vagy éppen ifjabb Plinius. Megemlítik írásaikban, hogy Krisztus Pilátus ítélte halálra, hogy harmadnapra feltámadt, hogy csodákat tett, és hogy a keresztények istenként imádták. Régészeti ásatások szintúgy a bibliai történeteket hitelességét igazolják. Megtalálták például a leplet, amelybe Jézus testét helyezték, illetve egy Julius Augustus a Jézus élete alatt uralkodó egyik római császár ábrázoló érmét is. De szintén találtak egy Góliát nevet viselő cseréffeliratot, és Noé bárkájának állítólagos helyét, valamint Jerikó városát is azonosították. Sok más leletet is felfedeztek, de talán ezek közül a legjelentősebb az Ószövetség számos könyvét tartalmazó holtengeri tekercsök, amelyek közel 100%-ban megegyeznek a felfedezés pontjai legrégebbinek. Gondolt 1000 évvel később kéziratokkal. Határozottan kijelenthetjük, hogy mindeddig nem történt olyan régészeti felfedezés, amely a Biblia bármely részét megcáfolta volna, mondta Nelson Gleck, neves bibliai régész.
A Bibliát nem csak vallásos emberek, hanem egyébként nagyon-nagyon sokan kutatják, és nagyon sokan keresnek különböző bibliai leleteket. És az utolsó ilyen okunk a megbízható, Biblia megbízhatóságára, az a konkrét proféciák beteljesülései, hiszen a Biblia legalább 60 olyan eseményről számol be, amelyek konkrét proféciák beteljesülései voltak. Például a 22. Zsoltár, amelyben Dávid király Krisztus keresztre feszítését írja le megdöbbentő részletességgel, körülbelül 1000 évvel Krisztus születése előtt. Tehát amit a 22. Zsoltárban Dávid király az Ószövetségbe leírt, az tényleg megtörtént, hiszen leírták az Új Szövetségben is. Ez azért figyelemre méltó, mert ekkor még nem is létezett ez a kivérzési módszer, tehát ekkor még nem feszítettek keresztre embereket. Ezen kívül az Ószövetség előre kijelentette többek között Jézus születésének a helyét és időpontját, hogy Szűztől fogan, hogy Júda törzséből fog származni, hogy Szamárháton fog belépni Jeruzsálembe, hogy el fogják árulni, hogy fel fog támadni, és még azt is, hogy a keresztre feszítésekor 12 és 3 óra között sötétségbe borul Jeruzsálem. Tehát mindezt már az Ószövetségi időben megjósolták, ami az Új Szövetségben végül beteljesedett. Tehát a Bibliát azt nem csak a vallásos ember könyvének mondhatjuk, hanem egy történelmi dokumentumnak is tulajdonképpen. Ti hogyan népszerűsítenétek a Bibliát? Nekem van egy ilyen kedvenc kis monológom ezzel kapcsolatban, amit mindig 9. osztályban, amikor a Bibliát tanuljuk, el szoktam mondani, hogy miért olvassuk a Bibliát. Hát azért, mert ebben aztán találunk kalandregényt, találunk szerelmes romantikus történeteket, vannak benne történelmi, aki a történelmet szereti, az is talál benne. Tehát mindenki, aki az énekeket szereti, vagy a versesebb történeteket, a Zsoltárok könyvét, tehát tényleg mindenki talál benne a saját ízlésének megfelelő könyveket. De ti hogyan népszerűsítenétek? Akár gyerekek körében, akár fiatalok körében, de ha van ötletetek, akkor felnőttek körében is hogyan népszerűsítenétek a Bibliát?
Hát nekem az első ötletem az így rögtön az volt, hogy így kisebb gyerekek körében mindenképp ilyen játékos módon, tehát ilyen társas játékokat és ehhez kapcsolódó játékokkal, fiatalabbaknak pedig azért ajánlanám, mert tényleg ebbe mindenki talál magának tetsző történetet, szóval ezekkel.
Igen, tehát bárki bármilyen nehéz helyzetben van, biztos, hogy a Bibliában talál olyan idézetet, ami...
Igen, meg nagy segítség is lehet szerintem ugye a fiataloknak, szóval.
Viola?
Hát manapság már sajnos nem olyan népszerűek a könyvek, de persze mesekönyveken keresztül is lehet, bár ez már elég népszerű manapság is, de ezen kívül, mivel a mai gyerekek a legtöbbet a telefonjuk vagy a gépük előtt töltik, ezért online játékokat is lehetne a Bibliával kapcsolatban, és a történetek megismerésével ugye kapcsolatban. Továbbá bibliai kiállítások vagy múzeumokra is el lehetne vinni a gyerekeket, és érdekes előadásokat is ugye hallgathatnak. Azaz, hogy érdekes előadásokat is lehetne tartani a gyerekek körébe ezekről.
Ugye akár eljátszani egy-egy Igen. történetet, egy-egy bibliodrámával, milyen érdekes lenne, például beszállnál Bálint Mózes szerepébe, vagy Ábrahám szerepébe, vagy valamelyik őtök eljátszaná Szűz Máriát.
Mi például általános iskolában egyébként passióztunk, az is így tök, tehát így tök jó Igen. volt.
Meg
így.
Ugye betlehemeztünk Igen. is, és ez szerintem, aki ugye benne volt, mindenki nagyon élvezte.
Szóval igen, ezek, igen.
Van esetlen még a Bibliával, vagy ezzel kapcsolatban gondolatotok, amit szívesen megosztanátok? Ha nincs, akkor nincs. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A hallgatóknak is köszönjük, hogy végighallgattak minket, hogy meghallgatták a gondolatainkat a Szentírással kapcsolatban, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha szól igéd és benne rád találok, megláthatom mi nagyok tetteid. Kinépedett igazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. Szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú.